Füles Bagoly olvasó. Mihail Solohov, emberi sors, az anya egy. Az asztalon égett puskaportól bűzlő töltényhüvelyek, ürücubák, katonai térkép, hadijelentés, lóizlatságszagú, veretes zabola és egy filis kenyér. Mindez az asztalon, a nedves faltól megpenészedett, bárdolt padon pedig, az ablakpárkánynak háttal szorosan nekidőlve ül Nyikol Kakosevoj, a századparancsnok. Elgémberedett, mozdulatlan ujjai közt ceruza. Az asztalra kiteregetett régi plakátok mellett egy félig kitöltött kérdőív. Az érdes papírlap fukarul mondja el, Nyikolaj Kosevoj, századparancsnok, földműves, a kommunista ifjúsági szövetség tagja, az életkor rubrikába lassan kanyarítja oda a ceruza, 18 éves. Nyikolka válasz, idősebbnek látszik, öregíti sugárszerű ráncokkal övezett szeme és öregesen görnyedt háta. Kamasz még kiskölyök zöldfülű, mondják tréfásan a században, de keresve sem találsz mást, aki majdnem minden veszteség nélkül tudott volna megsemmisíteni két bandát, aki egy fél év alatt harcból harcba vezette volna a századot úgy, hogy egy öreg parancsnok se tette volna különben. Szégyenkezett is Nyikolka a 18 éve miatt. Az életkor rubrika mellett lassítva kúszik a Ceruza hegye, Nyikolka orcáján meg a bosszúság pirja lángol. Nyikolka apja kozák, apja után ő is az, mint félálomban emlékszik rá, 5-6 éves korában katonalovára ültette az apja. Kapaszkodj a sörényébe, fiam, kiáltotta az anya. Meg a konyha ajtajából sápadozva rámosolygott Nyikolkára, tágra nyílt szemével megnézte-nézte lábacskáját, amellyel ollóba kápta a lóhegyes hátát, meg az apját, aki a kantárszárat tartotta. Régen volt ez, Nyikolka apja eltűnt a német háborúban, mintha a föld nyelte volna el. Se híre, se hamva, anyja meghalt. Nyikolka örökölte az apjától a lovak iránti szeretetet, a mérhetetlen bátorságot meg az anyajegyet, ugyanolyat, mint az apjáé. Galambtojás nagyságú, a bal lábán van, bokától feljebb. 15 éves koráig a napszámos sorsot nyögte, aztán hosszú köpenyt kért, és a Sztanyicán áthaladó vörös ezreddel rangel ellen vonult. Az idén nyáron a katonai biztossal fürdött Nyikolka hadomban. A biztos dadogva és sérült fejét oldal görbítve azt mondta. Te izé, te szerencsés gyerek vagy, és Nyikolka napégette, fekete, görnyedt hátára csapott. Anya egy, azt mondják, ez szerencsét jelent. Nyikolka kivillantotta habfehér fogait, alámerült, majd prüszkölve azt kiabálta a vízből. Nem igaz az, te csudabogár, én kicsi korom óta árva vagyok, egész életemet napszámban töltöttem, ő meg azt mondja, szerencse. És elúszott a domb körülvevő sárga homokzátony felé. Az a ház, ahol Nyikolka lakik, a domb partján, egy szakadék szélén áll. Az ablakból látható a szétterülő zöld dolmente és az acélkék színű víz. Éjszakánként, ha vihar van, a hullámok a szakadék alá verődnek, fuldokolva nyögnek az ablakvédő táblák, és Nyikolkának úgy rémlik, hogy a víz lopva beszivárog a padló résein, és egyre áradva megrengeti a házat. Át akart költözni egy másik házba, de mégsem ment, ott. Maradt őszig, egy fagyos délelőtt, patkós csizmájának kopogásával megtörve a porhanyós csendet, kiment a tornászra. Leballagott a meggyes kertbe, lefeküdt a harmat könnyes, szürke fűre. Hallani lehetett, ahogy a gazdasszony az istállóban beszél a tehénhez, álljon nyugodtan. A borjú mély hangon, követelőn bőg. A sajtár oldalához csengve csapódnak a tejsugarak. Az udvaron megnyikordult a kis ajtó, ugatni kezdett a kutya. Itt a parancsnok, hallatszott a szakasz parancsnok hangja. Nyikolka felkönyökölt. Én vagyok, mit akarsz? Futár jött azt a Nyicából. Azt mondja, egy banda tört be a szalszki körzetből, elfoglalta a Grusinszki szofhozt. Vezesd ide, a futár az istálló felé húzza a forró verejtékben fürdő lovat. A ló az udvar közepén az elülső lábára rogyott, aztán oldalt, szaggatottan felhördült, és hamarosan meg is döglött. Üveges szemmel nézett a dühös ugatástól majd megfulladó láncos kutyára. Azért döglött meg, mert a futár hozta a levélen 3 kereszt volt, és ő 40 verstát nyargalt ezzel a levéllel megállás nélkül. Nyikolka elolvasta, hogy az elnök kéri, siessen segítségére századával. Bement a szobába, felkötötte a kardját, és fáradtan azt gondolta, tanulni kellene menni valahová, de hát itt ez a banda. A katonai biztos folyton szid egy szót se tudsz helyesen leírni, mégis századparancsnok vagy, hát tehetek én arról, hogy nem tudtam elvégezni az egyházi iskolát. De furcsa ember, és itt van a banda, megint vér, pedig én már, de belefáradtam, hogy így éljek. Torkig vagyok mindennel. Kiment a tornácra, mentében megtöltötte karabélyát, a gondolatai meg úgy száguldoztak, akár a lovak akit a posott úton, csak a városba mehetnék, csak tanulhatnék. A döglött ló mellett bement az istállóba, egy pillantást vetett a lóporosorjukából szivárgó fekete vércsíkra, és elfordult. A hepehupás nyári úton, a szeleknyaldosta kerékvágás mentén, egérszínű fű bodrosodik, a laboda meg a zárva csalán sűrűn és borzosan terebélyesednek. A nyári úton valamikor szénát szállítottak a szérükhöz, amelyek borostyán sárga cseppekként merevettek meg a sztyeppén, a kitaposott út meg a távirópóznák mellett, a dombon vezetett el. Futnak az oszlopok az őszi, szőke homályba, átlépdelnek völgyön, szurdokon. Az oszlopok mellett meg, a fényes úton, ott vezeti bandáját az atamán, fél század nyidoni és kubáni kozákot, akik elégedetlenek a szovjet hatalommal. Három napon át, mint a farkas, amely már holtfáradtan fut a juhakoltól, menekül úton és úttalan utakon, nyomában pedig, szemmel tartva, Nyikolka Kosevoj csapata. A bandában címeres gazemberek, minden hájjal megkentvén rókák vannak, az atamán erősen elgondolkozik. Felfeláll a kengyelben, fürkészi szemével a sztyeppét, számolja, hány verszta van még a Don túlsó oldalán húzódó erdők kék szegélyéig. A Doni sztyeppén oly derűs nyári napokon öblös és átható csengéssel, ezüstösen zeng a ringó gabonakalász az ég alatt. Aratás előtt van ez így, amikor a dús szemű búza bajusza úgy feketéllik a kalászon, akár egy 17 éves fiú legény tolla, a rozs meg felfelé tör, és igyekszik túlnőni az embert. Szakállas kozákok vetik nadrágszíj parcellákba a rózsot az agyagos földön, a homokos dombokon, a ligetek mellett. Emberemlékezet óta nem terem jól, hektárja réges-rég nem ereszt többet 30 mérőnél, mégis. Vetik, hogy a rozsból pálinkát főzzenek, világosabbat a kislány könnyénél. Mert ősidők óta az volt a szokás, hogy itták a nagyapák, a szépapák, s a doni sereg körzet címere bizonyára nem véletlenül ábrázol egy részek kozákot, aki pucéran ül egy pálinkás hordón. Tömény és tüzes szeszerjed ősszel a falvakban, stanyicákban, részegen inognak ide-oda a vörös tetejű kucsmák a vörös fűzből font csövények felett. Ezért aztán az atamán se józan egész nap se, ezért aztán minden kocsis és géppuskás részegen dülöngél a rugós szekereken. 7 éve nem látta már az atamán az otthoni házakat. Német fogság, aztán Wrangel, a napfényben úszó Konstantinápoly, szöges drótláger, török naszát szurkos, sós vitorlái, csótáros kubáni nádasok és a banda. Ez az atamán élete, ha visszapillantunk rá. Megkérgesedett a lelke, ahogy a nyári forróságban megkérgesednek az ökrök hasított körmének nyomai a pusztai tócsák mellett. Furcsa és érthetetlen fájdalom rágja belül, émeigéssel tölti el minden ízét, és érzi az atamán. Nem lehet ezt elfelejteni, és nem lehet leöblíteni ezt a nyavaját semmiféle pálinkával. De azért iszik, egész nap se józanodik ki, mert a napsütésben illatosan és édesen virágzik a rozsa mohó fekete földméhét feltáró doni sztyeppeken, és a barna arcú szalma özvegyek a falvakban és a stanyicákban olyan pálinkát főznek, hogy nem lehet megkülönböztetni az eleven forrás vizétől. Hajnalban beütött az első fagy. Őszbe csavarodott, ezüstösen szikrázott a tündérrózsák lapátnyi levele, Lukics pedig vékony jégpikkeit vett észre reggelenként a malomkeréken, olyan színjátszót, akár a csillám. Reggel megbetegedett Lukics. Nyilaik a keresztcsontja, és a tompa fájdalomtól olyan nehéz lett a lába, mint a vas, a földhöz tapadt. Csak csoszogott a malomban, nehezen mozgatta ezt a csontjaitól elszakadó, ostoba testét. A szemétből elősurrant egy falka egér. Lukics felfelé nézett könyvtől nedves szemével, a gerendás mennyezet alatt egy galamb hadarva, darabosan és kómolykodva turbékolt. Orjukával, amelyet, mintha agyagból mintáztak volna, beszívta nagyapó a vizes penész posványos szagát és az őrölt rozsillatát, fülelt, sehogy se tetszett, ahogy a vízzel elfúlva szopogatta, nyaldosta a cölöpöket, és rostos szakály lágygyűrkölte gondba merülten. Lukics lefeküdt a méhesben pihenni. A bunda alatt aludt, rézsútosan, tátott szájjal, ajka szögletéből ragadós és meleg nyál csurgott a szakállára. Az alkony sűrű homállyal kente be nagyapó viskóját, tejszínű kötfoszlányokban megmerevedve állt a malom. Amikor felébredt, az erdőből kinyargalt két lovas. Egyikük oda kiáltott nagyapónak, aki a méhesben csószogott. Gyere csak ide, öreg! Lukics gyanakvóan nézett rá, és megállt. Sok ilyen fegyveres embert látott már ő ezekben a zavaros időkben. Kérés nélkül elvitték a takarmányt meg a lisztet, és nagyon utálta őket egytől egyig, kivétel nélkül. Gyorsabban szedd a lábad, vén gazember. A vájt köpük közt elindult Lukics, szintelen ajkaival hangtalanul motyogott, a vendégektől távolabb megállt, és görbe szemmel figyelte őket. Mi veresek vagyunk, öreg, ne félj tőlünk, kezdte rekedten az atamán. Egy bandát kergetünk, és elszakadtunk a mieinktől. Biztosan láttad is tegnap, hogy merre haladt egy osztag. Voltak erre, nem tudom, kik, merre mentek tovább, öreg, a nyavaja tudja, itt, a marmotban, nem maradt közülük senki, nem, felelt el Kicskurtán, és hátat fordított. Várj, öreg, Az atamán leugrott a nyerekből, itt a sanimbolygott lőslábán, és azt mondta, mi, öreg, likvidáljuk a kommunistákat. Úgy bizony, az pedig, hogy mi kik vagyunk, nem rád tartozik, megbotlott, és kiejtette kezéből a kantárszárat. A te dolgod az, hogy készíts ki 70 lóra való abrakot, és hallgass. De egy-kettő, megértetted? Hol az abraknak való? Nincs, felelte Lukics, és oldalt tekintgetett. Hát ebben a csűrben mi van? Mindenféle limlom, nincs ott gabona. No, akkor gyerünk. Galléron ragadta az öreget, és térdével a földbe süppett, oldaldőlő csűr felé rugdosta. Kinyitotta az ajtót, a hombárokban köles és árpa volt. Ez mi? Ez neked nem gabona, te vén disznó. Gabona, kedves jó uram, ez a vám, szemenként gyűjtöttem össze, te meg a lovaiddal akarod felzabáltatni. Szóval te nem bánod, hogyha éhen döglenek a lovaink? Mi az a veresekkel tartasz, játszol a fejeddel. Könyörülj, drága jó uram, miért bántasz engem? Lukics lekapta sapkáját, térdre rogyott, elkapta és csókolni kezdte az atamán szőrös kezét. Mondd, a vereseket pártolod. Bocsáss meg, édes jó uram, ne haragudj azért az ostoba szóért. Jaj, bocsáss meg, és ne büntes halállal. Jaj, veszékelt az öreg, és átölelte az atamán lábát. Esküdj meg, hogy nem a vereseket pártolod. De ne keresztet vess, hanem földet egyél. Fogatlan szájával rágja az öreg a markából a homokot, és könnyeivel áztatja. No, most már elhiszem. Állj fel, öreg. És neveti az atamán, hogy az öreg nem bír el zsibbadt lábára állni. A hombárokból megcipelik kifelé az odaérkezett lovasok az árpát meg a kölest, a lovak lába elé öntik, és aranyszínű gabonával borítják be az udvart. Ködös, nyírkos hajnal dereng. Lukics kikerülte az őrt, és nem az úton, hanem egy erdei ösvényen, amelyet csak ő ismert, a falu felé poroszkált a szakadékokon meg az erdőn át, amely most, virradat előtt olyan éberen aludt, mint a nyúl. Elbicegett a szélmalomig, a csordajáráson át be akart fordulni egy kis utcába, de hirtelen lovasok alakjának homályos körvonalai duzzadtak a szeme elé. Ki az? Hangzik egy riadt kiáltás a csendben. Én vagyok. Motyogta Lukics, egészen elanyátlanodva, remegve. Ki az az én? Hol az engedély? Mi járatban vagy? Mit kószálsz itt? Molnár vagyok az itteni vízimalomból. Dolgom van itt a faluban. Micsoda dolgod? No, gyerünk a parancsnokhoz. Előttem, indulj! Kiáltott rá az egyik, és majd elgázolt a lovával. Lukics a nyakán érezte a lópárás száját, és sántikálva, tipegve elindult a faluba. A téren egy cseréptetős ház előtt megálltak. A kísérő nyögve leszállt a nyerekből, a lovat a kerítéshez kötötte, és kardjával csörömpölve felment a tornácra. Gyere utánam, az ablakban fény pislákolt. Bementek. Lukics tüsszentett egyet a dohányfüsttől, levette sapkáját, és sietősen keresztet vetett a szentképes sarok felé. Bekísértük ezt az öreget. A faluba igyekezett. Nyikolka felemelte az asztalról bozontos fejét, amely csupatol és pihe volt, és álmosan, de szigorúan kérdezte. Hová akart menni? Lukics előre lépett, és örömében nyelt egy nagyot. Kedves öcsém, hát a mi embereink vagytok. Én meg azt hittem, megint azok a gazellenségeink. Nagyon megijedtem, és nem mertem kérdezni semmit. Én Molnár vagyok. Amikor a Mitrohin erdőn keresztül mentetek, és hozzám betértetek, még tejjel is megkínáltalak, édes öcsém. Vagy már elfelejtetted. No, mit akarsz mondani? Hát azt akarom mondani, drága fiam, tegnap már besetétedett, odajöttek hozzám azok a lovasbanditák, és a gabonámat mindegy szemig felzabáltatták a lovakkal, és csúfot űztek belőlem. Azt mondja a főnökük, esküdj meg nekünk itt azonnal, és még földet is etetett velem. Most hol vannak? Ugyanott. Vodkát hoztak magukkal, azt vedelik a bitangok az én szép szobámban, én meg ide szaladtam, jelenteni te kegyelmednek, hát ha vissza akarjátok nekik adni a kölcsönt. Szólj, hogy nyergeljenek, Nyikolka felállt a padról, rámosolygott az öregre, és fáradtan lejjebb húzta a köpenye ujját. Megvirratt. Az álmatlan éjszakától zöldes arcú Nyikolka oda nyargalt a kétkerekű géppuskához. Mihelyt rohamra indulunk, a jobb szárnyat döngesd. Azt a szárnyukat kell letörni. És már is nyargalt a felfejlődött századhoz. A csenevész tögyfák egy csoportján túl lovasok jelentek meg az úton, négyes sorokban, középül géppuskás szekerek. Sebes vágta, kiáltotta Nyikolka, és mikor érezte, hogy a háta mögött egyre erősödik a patadobaj, megkorbácsolt a csődörét, úszott a levegőben. Az erdőszélen áldázul ropogni kezdett a géppuska, azok pedig ott az úton gyorsan, akárcsak gyakorlaton, laza hadrendbe húzódtak szét. A vihar döntötte fák közül a dombra szökkent egy bojtorjánnal teleaggatott farkas. Fejét előre hajtva fülelt. A közelben, akár a doppergés, pukkant a sok lövés, és lomhán hullámzott a százhangú üvöltés árja. Pukk! Dördült el egy lövés az égerligetben, és valahol a dombon, a szántáson túl szaporán dörmögte rá a visszhang. Puk. És megint sűrűbben puk, puk, puk. A dombon túl meg a felelet. Puk, puk, puk. A farkas állt egy darabig, majd ráérősen, kacsázva a völgybe, a lekaszálatlan, megsárgult sás rengetegbe kócogott. Tartsd magad, el ne hagyjátok a szekereket. A kis erdőhöz, az anyátok keserves. Ordította az atamán, és felállt a kengyelben. A szekerek mellett pedig már csak kapkodtak a kocsisok meg géppuskások, elvagdosták az istrángokat, és a lánc, amelyet a géppuskák szakadatlan tüze széttördelt, már-már feltarthatatlanul özönlött, menekült is vissza. Az atamán megfordította a lovát, de egy lovas lobogó szárú köpenyben vágtat feléje, és suhogtatja a kardját. A mellén lógó távcsövön át megállapította az atamán a burkáról, hogy nem egyszerű vörös katona vágtat feléje, és meghúzta a kantárszárat. Már messziről meglátott egy dühtorzította, bajusztalan fiatal arcot és a szél miatt keskenyre húzott szempárt. Az atamán alatt táncolni kezdett a ló, leleguggolt a hátsó lábára, ő megkirángatta övéből a beleakadt mausert, és azt kiáltotta. Te tejfölös szájú kölyök, hadonász csak, hadonász, majd én megtanítalak hadonászni. Az atamán az egyre nagyobbodó fekete köpenyre lőtt. A ló vágtatott még, vagy 8 ölet, felbukott, Nyikolka megledobta a köpenyt, és lövöldözve egyre közelebb és közelebb szaladt az atamánhoz. A kis erdőn túl valaki állatian felüvöltött, de el is akadt a hangja. A napot felhő vonta be, és a sztyepre, az útra meg az erdőre, amelyet megtépáztak a szelek, úszó árnyak vetődtek. Tudatlan taknyos, szilaj, azért is kapja el itt a halál, gondolta szaggatottan az atamán, és megvárta, míg. Kifogy a másiknak a tölténytára, megeresztette a kantárszárat, és úgy repült feléje, mint a héja. A nyerekből lehajolva suhintott kardjával, egy pillanatra érezte, ahogy csapására elernyett a test, és engedelmesen a földre csúszott. Leugrott az atamán, az elesetről lerántotta a távcsövet, a lábára pillantott, amely úgy remegett, mintha a hideg lenné, körülnézett, és leguggolt, hogy lehúzza a hulláról a krombőrcsizmát. Lábát nekivetette a ropogó térdnek, az egyik csizmát gyorsan és ügyesen lehúzta. A másik alatt, úgy látszik, meggyűrődött a harisa, nem akar lejönni. Dühösen káromkodva megrántotta, harisnyástól lerántotta a csizmát, és a lábon, a bokától egy kissé feljebb megpillantott egy galamb tojásnyi anyajegyet. Lassan, mintha félne felébreszteni, arccal felfelé fordította a hidegülő fejet, a kezét bemocskolta azzal a vérrel, amely széles, bujborékoló hullámban csúszott ki az elesett szájából, szemügyre vette, és csak akkor ölelte át szögletes vállát ügyetlenül, és halkan azt mondta. Fiacskám, Nyikoluska, édes fiam, vérem, szólj hát legalább egy szót, hát hogy. Lerogyott, az üvegesedő szempárba nézett. A vérben úszó szemhéj felhúzódott, az akarat nélküli, engedelmes test megremegett. De Nyikolka keményen beharapta kékülő nyelvének hegyét, mintha attól félne, hogy valami mérhetetlenül nagy és fontos dologban elszólja magát. Az atamán a melléhez szorítva csókolgatta fiának hidegülő kezét, foga közé szorította a mauser meghomályosodó acélját, és a szájába lőtt. Este pedig, amikor a kis erdőn túl lovasok tűntek fel, a szélhangokat, lóprüszkölést és kengyelcsörömpölést hozott. Az atamán bogjas fejéről kelletlenül egy dökkesejű szállt fel. Felreppent, és eltűnt az őszélyesen színtelen, szürke égen.